mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Urunk, olyan jó volt ezzel az énekkel készülni, hangolódni, mind arra, amit Te elkészítettél erre a mai estére. És valóban olyan igazak voltak minden egyes sorai ennek az éneknek, különösen az, hogyha nem Te szólsz, akkor még a fülünkig, talán ha fülünkig eljut az emberi szó, az emberi mondatok. Urunk, azért könyörgünk, hogy jöjj szent lelked által. Eleveníts meg minden egyes betűt, minden egyes szót, mondatot. És könyörgünk azért, hogy jó földbe hújjon minden egyes igemag. Könyörgünk azért, hogy aztán abban a jó földben megfogadjon, növekedjen, sokszoros termést hozzon. Könyörgünk azért, hogy légy jelen, ígéreted szerint, hiszen Te megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek, ott Te ott vagy. Légy jelen, eleveníts meg bennünket, a mi szívünket, életünket, és adjunk, hogy teljesen rá tudjunk figyelni, hogy ne legyen semmi zavaró tényező, hogy a sátán ne vonja el a figyelmünket, a gondolatokat, hanem rá tudjunk figyelni, mert hiszük, hogy Te szólsz. És ahogy az énekben énekeltünk, szóljunk, mert hallja Te szolgád. Amen. Hallgassátok meg hitelés figyelemmel azokat az igéket, amelyek mára kilettek jelölve. Ézsaiás próféta könyvének 42. fejezetéből az első verstől olvasom az igét, utána pedig a Kolossébeliekhez írott levélnek első fejezetének 27. és 28. versét olvasom. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népnek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem törj össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem töri össze. Míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön, tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet, és növényt sarjasztott. Leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. Én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel, népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak dicsősége a pogány népek között, ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménység az eljövendő dicsőségnek. Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, akik estéről estére itt voltak, azok fölfigyelhettek egy olyan dologra, hogy ami minden estében közös, hogy a reformátori gondolatok elevenednek meg számunkra, és talán sokan tudják, erről szólnak ma az egyházakban is, protestáns egyházakban is, erről szólnak a sajtó és a média orgánumokban is, hogy ebben az esztendőben 500 éve, hogy Luther Márton, mikor Calvin 8 éves volt, Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára kiszegezte a 95 tételt, mint egy felhívást, egy program meghirdetést. És ebben a felhívásban rászeretett volna világítani arra, hogy nem jó úton jár az egyház, hogy vakvágányra került a tanítás, az egyházi vezetők és a papok élete. És föl lehet tenni a kérdés, hogy miért van ilyen? Hát sajnos van. Van ilyen, az egyház történelemben nem egyszer volt, nem kétszer. Nagyon sokszor volt, amikor önzően, öntelt módon csak magukat akarták hirdetni az emberek, az egyház, és aztán egy olyan mély verembe esett, amiből Istennek kellett kiemelni. Hatalmas szakadék tátongott az egyház tanítása és a Szentírás lelkisége között, valamint az egyház és az emberek között, és hangsúlyt kapott egy újra és újra visszatérő szó a reformációban, ott a 16. század elején. Egy olyan újra és újra visszatérő szó, amely a kizárólagosságot jelenti, a sola, azaz egyedül. Ez a szó kifejezi, hogy nincs más lehetőség, kifejezi, hogy nincs más alternatíva, hogy nincsen más opció, egyedül. És így olvashatunk olyan szavakat, és estéről estére láthattuk, amelyek kifejezéssel juttatták a bibliai hitünket, és a reformátori elvhez való hűségünket, hogy sola scriptura, hogy sola fide, hogy sola grácia, solus Christus. Azaz egyedül a Szentírás, egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből és egyedül Krisztus. És ez a 4 vagy 8 szó kifejezi, hogy ennek a mezsdjéjén kívánjuk a hitünket megélni, és szeretnénk, a szeretett egyházunk mindig ehhez igazodna. A sola scriptura azt szerette volna kifejezni, hogy nincs más, és ezt hangsúlyozni kell, különösen ma, 2017-ben, hogy nincs más a Szentírással egyenrangú irat, hagyomány vagy hitvallás. Legyen az bármilyen modern biblia kritika, vagy hermeneutika, magyarázat, értelmezés, nem fogadjuk el, ha olyas valamit tanít, amely csorbítja a Szentírásnak a hitelességét és tekintélyét, hogy kétségbe vonja a Szentírásnak a tartalmát, vagy megkérdőjelezi a Szentírásnak a valóságát. Nem tudjuk és nem akarjuk elfogadni. És szégyellem magam, és azért merem ezt kimondani, és tudom, hogy sokan vannak még így, szégyellem magam, hogy vannak olyan püspökeink, akik azt mondják, hogy a Szentírás téved. Szégyen. És ezt ország világ előtt nyilvánosan egy evangélikus püspök a tévé kamerái előtt azt mondja, hogy a Szentírás téved ebben és ebben és ebben a dologban. Mi ez, ha nem a Szentírás tekintélyének az aláásása? Mert tudjátok, drága testvérek, csak egyetlen egy dolgot mondjuk, amiben téved a Szentírás, onnantól kezdve mindenben fog tévedni. Mindenben. És ha egy püspök megkérdőjelezi, ha egy püspök szájára meri venni azt, hogy a Szentírás téved, akkor egy laikus, egy gyülekezeti tag, egy presbiter, vagy éppen egy lelkipásztor még inkább jogalapot élvez arra, vagy érez arra, hogy azt mondja, ha a püspök ezt mondta, én is mondhatom. És drága testvérek, bocsánat, hogy ezt mondom, remélem, hogy nem leszek bántó, de dobjuk ki a reformációi emlékünnepséget. Minden egyes ünnepséget dobjunk ki, amit ebben az évben szervezünk, mindaddig, amíg a Szentírás mindennél feljebb valóvá nem kerül. Mert tudjátok, a reformációi gondolat és a reformációi elv ez, hogy egyedül a Szentírás, és legyen bármilyen modern biblia kritika, nem tudjuk elfogadni. És a hívő embernek ehhez kell tartania magát. Mindegy, hogy a lelkész mit mond, mindegy, hogy egy püspök mit mond, mindegy, hogy az egyház mit tanít, mert Luther éppen ezzel ment szembe, az egyház tanításával. Azzal ment szembe, amit gyakoroltak a papok, azzal ment szembe, amit gyakoroltak az egyházak, a gyülekezetek, és azt mondja, hogy egyedül a Szentírás. hogy egyedül kegyelemből, hogy egyedül hitáltal, hogy egyedül Jézus Krisztus. És ezért fontos, hogy a hívő emberek minden, ami elhangzik, és tegyétek úgy, ma este is, tegyétek mérlegre azt, amit mondok. Nézzétek meg, megáll-e a Szentírás mérlegén. És ha nem áll meg, akkor figyelmeztessétek a lelkészeiteket, figyelmeztessétek a gyülekezetek tagjait, figyelmeztessétek, ha kell az esperes, ha kell a püspököt, hogy nem áll meg az ige mérlegén. És amikor azt olvassuk, hogy egyedül a Szentírás, akkor azt kell mondani, hogy reformáció éve ide vagy oda, ehhez az alaptézishez térjünk vissza. Egyedül a Szentírás. Ez szól a Szkriptúra. Mert tudjátok, ebben a liberális, felvilágosult gondolkodású világban éppen ezeket látjuk. Hogy Isten tekintélyét, a Szentírás szavát, mondatát kérdőjelezik meg, és ássák alá. És amikor a teológiánkon ezt tanítják, akkor végig kell gondolni azt, hogy vajon hiteles-e a reformációra való emlékezésünk. Hiteles-e? Mert azok a dolgok, amelyeket Luther kiszegezett, azok a dolgok, amelyeket fölismert Luther, ha azokhoz a dolgokhoz, és ezért nagyon fontos, hogy mi nem a reformátorainkhoz igazítjuk a mondani valónkat, hanem fölismertük azt, hogy a reformátoraink a Szentíráshoz igazították a mondani valójukat. Ezért mi sem tudunk más tenni, mi is csak a Szentíráshoz tudjuk. És nyilván az abból az fog következni, hogy ugyanazt fogjuk mondani, ugyanazt fogjuk hirdetni, amit a reformátoraink mondtak. És tudjátok, annyira igaz ma is, ahogy az Új Szövetség keletkezésének időszakában, amikor Pál apostol Timóteusnak írta azt a levelet, és mindjárt idézek belőle, annyira igaz az, amit láttunk a középkorban, ott a 16. században, és annyira igaz ma is ez a mondat, ma 2017-ben, amit Pál írt Timóteusnak, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Micsoda tragédia, amikor akár egyenrangúvá teszik a Szentírást különböző dolgokkal, vagy milyen szomorú az, amikor még lejjebb csúsztatják. Pedig számunkra ez az egyetlen egy könyv van. És nem akarjuk kétségbe vonni. És nem akarjuk megkérdőjelezni. Annyira emlékszem, minden tiszteletem az Ószövetség professzori, aki engem tanított, de nem hagyhattam szó nélkül már akkor sem. És annyira beleégett a szívembe mindaz, amit mondott, amikor első órák voltak, bejöttem nagyon fiatalon az első órákra, és akkor azt mondta a professzorom, hogy nem mindent kell elfogadni, ami az Ószövetségben történt. És amikor azt mondja, hogy hát ez a Vörös-tengeren való átkelés, az nem úgy történt. Pedig számomra, ami ott le van írva, hogy az a víz ketté vált, és jobb oldalról, bal oldalról, mint fal ott állt, akkor én azt mondom, hogy ez pedig megtörtént. És nem magyarázgatom, hogy ilyen mocsaras részen mentek át, egy picit belesüllyedtek, de egyébként át lehetett kelni. Nem mondok ilyet. Mert a sola scriptura kötelez. Egyedül a Szentírás. És mindegy, hogy egy professzor mondja, és lehet, hogy viszket a füle, mert ő mást akar mondani, és mást akar hallatni. Én akkor is azt mondom, amit az ige mond, hogy az igazság az, ami az igében van. És ők azok, akik elfordították a fejüket és a fülüket az igazságtól, és a mondákhoz fordultak oda, meg a Biblia kritikához. Én sokszor, sok helyen elmondom, és nekem olyan sokat jelent ez a mondat, Gál Csaladár bácsi, aki itt Nyíregyházán szolgált 25 éven keresztül, ő mondta, egy ébredési igehirdető ember volt, ő mondta azt, hogy ő a Biblia kritikát csak addig tudja elfogadni, amíg a Biblia kritizálja őt. Értitek ezt a lelkiséget? Ezt a hozzáállást? Mekkora nagy mellénnyel vannak a tudósok? Amit itt énekeltünk is ebben az énekben, hogy ezek a tudósok számára nem fog megnyúlni a hitvilága. Nem fog. Mert nem tekintély számukra a Szentírás. De a hívő ember az nem kérdőjelez meg semmit. Ha le van írva, ha úgy van leírva, lehet, hogy nem értem. Lehet, hogy az eszemben nem tudom fölfogni. Na de hát, mit mond az ige? Hát testvérek, a ti gondolataitok, az nem az Isten gondolatai. A ti útaitok, az nem az Isten útja. Ezt alázattal fogadjuk el. Alázattal. És éppen ezért nekünk, reformátori egyházaknak határozottan, szilárdan és rendíthetetlenül kell ragaszkodnunk a Szentíráshoz, ahhoz, hogy Isten kijelentett szava. A tudomány foglalkozzon szíve vágya szerint a szöveg létrejöttének körülményeivel, hatásaival, de mi hisszük és valljuk, amit Pál apostol a 2 Timóteus 3.16-ban ott mondott, hogy a teljes írás Istentől ihletett. A teljes írás. És hasznos a tanításra, a fedésre, az élet megjobbítására és az igazságban való nevelésre. A Szentírásról csak úgy érdemes beszélni és vizsgálni, ha az a szándék, hogy életváltozást idézzen elő, hogy bűnbánatra indítson, hogy megismerhessük belőle Jézus Krisztust. Olyan csodálatos az ének, egyik kedves énekem, az Úr csodással működik ének. És ott van egy rövidke versorocska, ki kétkedőn kutatja őt, annak válasz nem állt. De a hívő előtt megfejti önmagát. Azelőtt megfejti Isten önmagát, aki úgy tekint az Isten szavára, mint tekintélyre. Mint Istentől ihletett mondatra, könyvre. És a Isten azt mondja, mert Pál apostol, bocsánat, hogy ezt mondom, egy kis szeruza hegyező volt. De ő leírta, mert Istennek engedelmeskedett, hogy a teljes írás Istentől ihletett. És ez le van írva, akkor én nem vonom kétségbe. Ha leírva van ez a mondat, akkor nem kérdőjelezed meg. És tudjátok, aki nagyobb hitelt ad a Biblia kritikának, az oda fog eljutni, mint sajnos a legtöbb Biblia kritikával foglalkozó. Kétségbe vonja az egyes részeit, vagy a teljes Szentírást. Néhány Biblia kritikus életéből mazsolázgatta. Nyilván a teljesség igénye nélkül, de csak néhány lelkipásztor és Bibliával, igével foglalkozó teológus, aki a Biblia kritikát űzte. Hermann Samuel Reimerus, német tudós, aki azt vallotta, elvetette az evangéliumokat, egyértelmű hamisítványoknak tartva azokat. Reimerus szerint Jézus küldetése kudarcot vallott halálával, amit tanítványai nem tudtak elfogadni, ezért holttestét ellopták, és azt híresztelték, hogy feltámadt. Vallotta egy biblia kritikus. Vagy Ferdinand Christian Bauer, német teológus. Pál leveleiből csak azt a négyet, Galata, az 1-2 Korintus és a római levelet tartja hitelesnek, amiből kiolvasható a vita a kortárs zsidókkal. Vagy Dávid Friedrich Strauss, szintén német lelkipásztor, teológus, véleménye szerint az új szövetségi iratokat nem tekinthetjük megbízható történeti forrásnak, ekkor ugyanis arra a következtetésre kellene jutni, hogy természet feletti létezik. És aztán megkérdőjelezi a Krisztusról szóló evangéliumoknak a történelmi hitelességét. Vagy Bruno Bauer, szintén német teológus, a közös mindegyikben, hogy német, és mi az evangélikus egyház, a magyarországi evangélikus egyház, a német evangélikus egyház emlőin táplálkozunk, szomorú, de kár, hogy nem a reformátori Németország emlőin. Bruno Bauer, német teológus, teljesen elvetette az új szövetségi iratokat, mint történelmileg hiteles forrásokat. Szóval látjátok, testvérek, hogy idáig el lehet eljutni, és mondom, csak egyetlen egy dolgot kérdőjelezem meg az ember, és onnantól kezdve mindent megfog. Mindent megfog. Tehát láthatjuk, hogy el lehet jutni a kétségbe vonásig, el lehet jutni a tagadásig, Istennek a célja az ő szavával pedig az, hogy új szívet és új életet adjon az ő fiában, Jézus Krisztusban. Soha nem támadtak úgy iratott könyvet, mint a Szentírást. Soha. Soha nem üldöztek senkit annyira a világ történelemben, mint a keresztényeket, és a világ történelemben több tízmillió keresztényt végeztek ki a hitük miatt. És ma is ebben a civilizált, modern világban körülbelül óránként végeznek ki egy-egy embert azért, mert keresztény. És ez az, amiről tudunk. És mennyi van, amiről nem tudunk. Vagy Észak-Koreában Biblia birtoklásáért nyilvános kivégzés jár. Mi meg nem merjük hozni a Bibliánkat az Isten tiszteletre. Mert megszólnak útközben, hogy na, megint egy bibliás, és ott meg viszik magukkal, és azért fölvállalják, hogy kivégzik őket. Miért támadják ennyire a Szentírást? Miért támadják ennyire Jézust? Miért támadják ennyire a keresztényeket? Miért van annyi támadásnak kitéve az Isten szava? Tudjátok miért? Mert ez a könyv az életbeszéde. Az életbeszéde. Mert olyas valamit hozott ebbe a világba Jézus, amely fenekestül felforgatott mindent. Fenekestül felforgatott. Csak gondoljatok bele, drága testvérek, hogy Jézus, amikor eljött, amikor meghirdette a programját, amikor a boldog mondásokat mondja, amikor tanítja az őt hallgatókat, akkor azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket. Micsoda program? Jézus azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket. Boldogok vagytok, hogyha üldöznek titeket az én nevemért. Szeressétek és áldjátok azokat, akik benneteket áthoznak. Micsoda program? És akkor ezt a drága Jézust, ezt mindenhonnan ki akarják taszítani. Aki a szeretet parancsával, a szeretet parancsolatával meghirdette, hogy szeressétek az ellenségeiteket, hát nézzétek meg, mit csinál a világ. Hát leigáz, a földdel teszi egyenlővé azokat, akik ellenségek. És akkor Jézus gyűlölik. Hát elszomorodik a szívem. Bocsánat, lehet, hogy nagyon azt érzik a testvérek, hogy rossz lábbal keltem föl, vagy tudom én, káráló vagy pesszimista vagyok, de erről kell beszélni őszintén, hogy itt a reformáció jubileumának ünnepi évében, akkor olyan kirakat az egész ünnepség, mert a lényegről nem beszélünk, akkor elszomorít az, amikor egy evangélikus püspök Svédországban leveteti a keresztet a templomból, hogy ne bántsák azokat a szerencsétlen menekülteknek az érzelmeit. Hát erről beszéljünk itt reformáció évében, hogy solus Christus, hogy egyedül Krisztus, hogy egyedül a kereszt az, ami megmenthet téged, és azt vetetik le. Vagy Franciaországban, egy egyházi iskolában, amikor valaki odairatja, egy más nemzetiségű, egy arab család oda megy tanulni a keresztény iskolába, és az édesanyja vagy édesapa szóvá teszi, hogy őket zavarja a kereszt, és leveszteti, és az igazgató leveszi. Solus Christus, egyedül Krisztus, és mi ezt a Krisztust tagadjuk meg Európában, sokszor hazánkban, vagy az egyházban. Miért támadják ennyire a Szentírást? Mert az életbeszéde. mert Jézus fenekestül fölforgatott mindent, mert hirdette a bűnbocsánatot, mert hirdette az örök életet, az élet rendezését, a megtérést, a kegyelmet, és soha nem támadtak annyira valamit, valakit ebben a világban, ebben a világ történelemben, mint Jézust. Miért? Mert életet hozott, és a sátán nem akarja, hogy Istennel élj. Nem akarja, hogy megismerd Jézus Krisztust. Nem akarja, hogy higgyél benne, hanem azt akarja, hogy Jézus Krisztus nélkül halljál meg. Mert a sátán, ahogy olvashatjuk János evangéliumának 8. fejezetében, mert a sátán kezdettől fogva embergyilkos. És nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Ő azt akarja, hogy ne ismerd meg Jézust. Mit mond a sátán? Azt mondja, hogy tanulhatsz Jézusról, de ne ismerd meg őt. Mit mond a sátán? Hogy beszélhetsz róla, csak ne élj vele. Mit mond a sátán? Hogy hirdetheted őt, de ne higgy benne. És tudjátok, a sátán legnagyobb ellensége Jézus, és aki hisz Jézusban, azt is ellenségnek tartja. Márpedig mi Jézus Krisztust a Szentírásból ismerhetjük meg, ezért próbálja meg minden eszközzel aláásni a Szentírás tekintélyét a sátán, hogy Jézust ne úgy ismerd meg, mint személyes megváltódat és üdvösséget zálogát. És ha kell, a sátán föl tud használni egy vezető embert is, és rajta keresztül aláásni a Szentírás tekintélyét. És ezért van olyan nagy hangsúlya a reformátori egyházakban, a sola scriptura kifejezésnek, mert teljes szívvel hiszük és valljuk, amit János evangéliumának 20. fejezetében János ott papírra vetett, hogy ezek pedig azért írattak meg, higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Aztán a másik fontos megalapítás, a sola fide, egyedül hit által. Hit által ragadhatjuk meg Jézus Krisztust. Hit által fogadhatjuk el a kegyelmet, hit által igazulhatunk meg, és hit által van üdvösségünk. És Luthernél ez központi tétel volt, mindennek a mozgató rugója a Krisztusba vetett hit. Ahogy fölismerte ott a római levél olvasása közben, hogy az igaz ember hitből él. Hogy tehet bármit, hogy csinálhat jó dolgokat, de a hit. És fölragyog-e neked a hit Krisztusa? Egyedül hit által. Hogy hit által lehet megragadni azokat a dolgokat, amelyek itt ebben a könyvben vannak. Ha ésszel próbálod fölfogni, az nagyon kevés lesz. Meg tudod-e ragadni hit által, hogy mindaz, ami le van írva, az az élet beszéde, az érted irattatott meg értem. És ami leírattatott, az igaz. Mert az Istenben nincsen hazugság. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És ő benne nem volt semmi hazugság, hanem ő tiszta, ő szeplőtelen, ő fedhetetlen, ő igaz. Mert ő a királyoknak a királya és az uraknak ura. És őt egyedül hitáltal lehet megérteni, és hitáltal lehet megismerni. És ezért mondja az ige. Ahogy az előbb is mondtam, hogy mindennek a mozgató rugója a Krisztusba vetett hit. És ezért mondja az ige zsidókhoz írott levél 11. fejezetében, hogy hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Hogy te tehetsz bármit. De ha nincs hit, akkor te nem vagy kedves Isten előtt. Nem vagy kedves. Ott van ez a feltétel nélküli hit. Ez a sola fide. Egyedül hit által. Aztán ehhez szorosan kapcsolódik a következő, mely minden emberi dolgot kizár, a sola gratia. Egyedül kegyelemből. Hogy nincsen semmi érdemem, hogy nem tudok érte megdolgozni, nem tudok érte tenni, nem tudok érte cselekedni, hanem ajándékba kapom. Ezért kegyelem. És a kegyelem éppen attól kegyelem, hogy nem érdemlem meg, mégis megkapom. Tudjátok, a kegyelmet nem megérdemelni kell, a kegyelmet nem kiérdemelni kell, a kegyelmet kegyelemmel egyetlen egy dolgot kell tenni. Elfogadni. Ne próbáld meg megérdemelni, vagy kiérdemelni, mert sosem leszel méltó, sosem leszek méltó a kegyelemre. A kegyelmet azt el lehet fogadni. Ez olyan, drága testvérek, én sokszor elmondom, nagyon tetszik nekem az a kép, amelyet a magyarországi alkotmányban is, a magyar törvényhozásban is látunk. Jogerős ítélet után egyetlen egy személynek van lehetősége kegyelmet adni, az a köztársasági elnök. És a börtönben csücsölő ember nem azon gondolkodik, hogy hogyan érdemelhetném ki. Hogyan érdemelhetném meg? Hát sehogy. Hát dehogy érdemelhet ki? Hát azt érdemli, ahol van. Azt az egyet érdemli. És attól lesz kegyelem, hogy nem érdemli meg, nem érdemelte ki, és mégis megkapta. Ettől lesz kegyelem. És ezért értékelődik fel számára a kegyelem. Drága testvérem, számodra felértékelődött már a kegyelem? Hogy nem érdemeled meg, és mégis föl van kínálva neked? Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Jézus Krisztus egyedül ezt tudja adni. A kegyelemnek pedig azért van súlya, mert nagy árat kellett fizetnie érte. Mert tudjátok, hogy ha a kegyelmet pénzben lehetne mérni, akkor biztos, hogy lenne olyan ember, aki ezt megengedhetné magának, és biztos, hogy lenne olyan ember, aki ezt nem. De Jézus nem tesz különbséget, mindenki számára elérhetővé teszi, és megerősíti Pál apostol az Efezusi levél második fejezetében. Azt mondja, hogy kegyelemből van üdvösségetek hitáltal. És ez nem tőletek van, hogy senki se dicsekedjék, hanem Isten ajándéka ez. Szóval a grácia. Egyedül kegyelemből. És az utolsó reformátori gondolat, amely mindennek az alapja, solus Christus. Egyedül Krisztus. Mert tudjátok, és ez a mai alkalomnak a címe is, hogy a világ számára Jézus tud adni békességet. És ezért hirdethetjük azt, és megint egy evangélikus egyház történeti eseményt hadd emeljek ki, amely néhány hónappal ezelőtt volt. Akkor összeborultak, imádkoztak az evangélikus püspökeink, az iszlám vallás vezetőivel. Akkor azt mondom, hogy semmi közöm hozzá. Vagy, ha igen, akkor hívja meg a Jehova tanúit. Még talán lehet, hogy ők közelebb vannak hozzánk. Akkor hívja meg azokat a krisnásokat, és lehetne sorolni. Mert akkor boruljon mindenki a kebükre. Vagy Krisztus, és senki más, vagy mindenki, de akkor Krisztus nem fog a keblére emelni. Értitek ezt a kizárólagosságot? Amikor arról beszélnek a reformátoraink, hogy egyedül, akkor ez kizárólag. Ez ezt jelenti. A solus, vagy sola, ez kizárólag. Nincs másút. Tudom, hogy vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy a hegy csúcsán ott van Isten, és a hegyre sokféle út vezet. Sokfelé el lehet indulni a szerpentinen, sokféle módon meg lehet közelíteni a csúcsot. Na, a keresztény az nem ilyen. A keresztény vallás nem ilyen. Ezt tudomásul kell venni. Amikor Jézus egyértelművé teszi számunkra János evangéliumában, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, akkor ebben egy kizárólagosság van. Bocsánat, lehet, hogy nagyon vulgáris, meg közönséges lesz a példa, amit mondok, de a testi szükségleteimet, testi örömeimet, mindegy, hogy kin élem meg. De Isten azt mondja, hogy egyedül ezt házasságba tett. Puff, ez egy olyan radikális mondat, hogy mindenkit kizár. Mindenkit. Minden nőt kizár. Csak azt az egyet, aki az én feleségem. Na most ez a lelki paráznosság, amit látunk, ez a nagy összeborulás. Ez nem más, mint egy lelki paráznosság. És tudom, nagyon óvatosan fogalmaznak a vezetőink, nem egymással imádkozunk, hanem egymás mellett. ravaszok, mint a róka. Lehet itt magyarázni, meg toldozgatni, foldozgatni. De mit mondanak a reformátoraik? Solus Christus. Egyedül Krisztus. És ha Jézus azt mondja, hogy nincs más út, csak én, az Atyához, akkor ne keresünk másik ösvényt, ne keresünk másik szerpentint, hanem merjük fölvállalni azt, hogy kizárólag Jézus Krisztus. És ne kenegessük, bocsánat, hogy ezt mondom, de ne kenegessük a dolgokat, hanem mondjuk ki őszintén, hogy csak Jézus. Ahogy itt lent beszélgettünk a lelkész társakkal, egy ének versorait idézte egy testvérem, csak Jézus, aki segíthet. Csak ő ad üdvöt, más nem. Ez azt jelenti, hogy senki más nincsen, csak Jézus. Solus Christus. Egyedül Jézus Krisztus. És tudjátok, egyedül, és mi ezt hirdethetjük a Szentírás alapján, hogy egyedül ő tud adni bocsánatot. Ő tud adni bűnbocsánatot. Senki más. Senki. Se az iszlám. Még azt is ki kell mondanunk, bár a gyökereink azok egytőről fakadnak, de a zsidóság sem mondja ki azt, hogy Jézus Krisztusnál van, annál a bibliai Jézus Krisztusnál van a bűnbocsánat, akit mi hirdetünk. Meg kell mondani őszintén, csak Jézus az, aki bűnbocsánatot adhat. Miért? Mert egyedül ő halt meg. Ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű. Itt beszélhetünk sok mindenről, buddhizmusról, meg minden. Őszintén meg kell mondani, egyedül Jézus halt meg érte. És ha egyedül ő hozta ezt az áldozatot, akkor nem mocskoljuk be az ő drága áldozatát ezekkel a fajta gondolkodásokkal. Nem mocskoljuk be. Nem mocskoljuk be. Minden más az hamis nyugtatgatás lesz. És az ő bűnbocsánata nélkül sosem fog megnyugodni a lélek, az ő bűnbocsánata nélkül mindig nyughatatlan marad a lélek. Mindig. A Jeremiás könyvét olvasom, most érdemes elolvasni Jeremiás könyvét. Nagyon sok helyen le van írva, mondjátok, hogy békesség, és nincs békesség. Miért nincs békesség? Azért, mert nem Jézustól kapják és várják a bűnbocsánatot. Ennyire egyszerű. Nem. Aztán ő benne van békesség. Rajta kívül minden más békesség, hamis békesség. Minden más békesség, ami nem Jézusban van, az hamis békesség. Mert ő benne van üdvösség. Senki másban. Ő a biztosíték, a jövő záloga, ő a garancia. Ezért minden olyan törekvést, ami arra a hegycsúcsra való feljutásról beszélnek, azt meg kell tagadnunk, attól el kell határolódnunk, mert azt mondjuk, hogy nincs másban üdvösség. Nem ad senki más üdvösséget. Nem is adhat. Mert egyedül Jézus volt az, aki legyőzte a halált. Egyedül ő támadt fel. És értitek azokat a páli mondatokat, páli szavakat, amikor elfordítják a fülüket az igazságtól, odafordulnak ezekhez a mondákhoz, hát erről van szó. És akkor mondanak sok sületlenséget, sok olyan dolgot, ami nincs benne a Bibliában. És ő benne van reménység, mert minden, ami körülvesz bennünket, az reménytelenségbe taszít. Minden. Azt olvashatjuk Jeremiás prófét a könyvében, ezt mondja az Úr, mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Békességet és nem romlást tervezek. Én reményteljességet adok nektek. Minden, ami az Úron kívül van, az reménytelenségbe taszít. Minden, ami az Úrral kapcsolatos, az pedig reményt ad. Ezért mondjuk, hogy Solus Christus, egyedül Krisztus. Nincs másra szüksége az embernek, mert tudjátok, kedves testvérek, hogyha van Jézusod, akkor mindened van, ha nincs Jézusod, legyen bármi is, semmivé lesz. Semmivé lesz. És ha Jézusod van, akkor mindened van. Ezért ez a kizárólagosság. Kizárólag Jézus. Mert ha Jézusod van, mindened van. Van bűnbocsánatod, van örök életed. Drága testvérek, szól a Scriptura, szól a Fide, szól a Grácia, Solus Christus. Reformáció jubileumának évében fedezzük fel újra a Szentírás fontosságát, tekintélyét, ismerjük meg belőle azt a drága Jézust, aki mindenét odaadta értünk. Letette az életét, érted? És a kérdés az, hogy te le tudod-e tenni az életedet érte? Le tudsz-e mindent tenni az ő kezébe? Hogy fölismered-e azt a fajta kizárólagosságot, amit Jézus kér? Sokszor elmondom ezt a példát, mert nekem annyira tetszik, hogy Isten az Istenhez való hűséget, az Istenhez való szeretetet, az Istennel való kapcsolatot sokszor párhuzamba állítja a házastársi kapcsolattal. Hát a te drága feleséged, vagy a te drága férjed nem ezzel a kizárólagossággal lépett fel, hogy kizárólag engem szeress. Meg te is nem ezt várod a feleségedtől, hogy kizárólag engem szeress, drágám, másnak. Ez a szólá. El tudod-e mondani a reformátorainkkal együtt azt a rendíthetetlen állítást az én életemben? Egyedül Jézus Krisztus az Úr. Egyház ide vagy oda, tanítás ide vagy oda, püspök ide vagy oda, és ide vagy oda, lelkész ide vagy oda. Szólá a Scriptura, egyedül a Szentírás. És ebből az egyedüli Szentírásból, amink van, ami adatott, kizárólag, egyedül ebből a Szentírásból ismerhető meg az a Jézus, akiben van a mi reménységünk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálásak vagyunk a te szabadért, és azért könyörgünk, hogy amit Mária is tett, hogy forgassuk a mi szívünkben mindazt, amit hallottunk. És neked van hatalmad elvégezni azt a munkát, amit elkezdtél. És azért könyörgünk, hogy minden, ami nem te tőled van, azt le tudjuk tenni és meg tudjuk vallani. És azért könyörgünk, hogy egyre több és több Krisztusi legyen bennünk, és egyre kevesebb és kevesebb emberi. Hogy te növekedhess, mi pedig egészen a lábszak.